Velencei Református Stúdiók közös műsorát hallották. Éjfél. Hírek az Európa Rádióban.
Az Európa Rádió híreit hallják, köszöntöm hallgatóinkat, Lénárt Vanda vagyok. Magyar Péter miniszterelnök sikernek tartja, hogy Közép-Európát és Brüsszelt követően alig 3 héttel az új kormány megalakulása után Berlinben és Párizsban is sikerült megerősíteni Magyarország pozícióit. A kormányfő szerdán párizsi látogatásán a közmédiának nyilatkozva elmondta, a német kancellár és a francia elnök is tájékoztatta arról, hogy a múlt héten fontos politikai megállapodást kötöttek az Európai Bizottsággal, a Magyarországnak járó több mint 16 milliárd euró, majdnem 6000 milliárd forint uniós forrás hazahozataláról. Továbbá arról tárgyalt, hogy hogyan tudják tovább fejleszteni az országok közti kapcsolatot gazdasági, védelempolitikai vagy kulturális területen. A miniszterelnök örömét fejezte ki, hogy mindkét vezető nyitott volt a kapcsolatok fejlesztésére, hiszen Németország Magyarország legfontosabb befektetési kereskedelmi gazdasági partnere, és mintegy 45 ezer magyarnak adnak munkát a francia cégek. A megkötött 16 milliárd 400 millió eurós uniós megállapodás eredményeként arra is képes lesz Magyarország, hogy sok év után újra teljesen új motorvonatokat vásároljon. A megállapodás értelmében európai uniós forrásokból legalább 35 új Intercity motorvonatot tudnak beszerezni, ami országosan érezhető Intercity flotta cserét jelent. Ezt közölte a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Vitézi Dávid bejegyzésében hozzátette, a terv szerint ezek a legfontosabb fővonalakon teljesítenek majd szolgálatot, így például Budapest-Debrecen-Nyíregyháza-Miskolc, Budapest-Szeged, Budapest-Pécs és a jelenlegi ütemezés szerint az idén két közbeszerzést követően az első példányok már 2029-re szolgálatba állhatnak. A miniszter rámutatott, a MÁV elmúlt években tapasztalt mélyrepülésének egyik fő oka az volt, hogy egyszerűen nem állt rendelkezésre elegendő jármű a rendszer működtetéséhez. Ez a mostani projekt óriási előrelépést hozhat a magyar Intercity vonatok színvonalában, akadálymentes, klimatizált járműparkkal tudják megújítani a flottát, fogalmazott Vitézi Dávid. Új elnököt és elnökséget választotta a Megyei Jogú Városok Szövetsége szerdai közgyűlésén. A továbbiakban Cser Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere vezeti a 25 nagyvárost, mintegy 2 millió embert képviselő, egyik legnagyobb önkormányzati érdekképviseleti szervezetet, közölte a székesfehérvári önkormányzat. Az eddigi elnök Szita Károly Kaposvár polgármestere nem jelöltette magát az elnöki tisztségre. Cser Palkovics András közösségi oldalán azt írta, elnökként fő célja, hogy a testület az önkormányzati szakpolitika közös nevezőit, a városok érdekeit és szempontjait képviselje, konstruktívan partnerként kezelve a kormányt és egyéb szervezeteket. Vállalásai között említette, hogy világnézeti pártpolitikai különbségektől függetlenül képviseli a polgármester kollégáival együtt kialakított szakmai álláspontokat a városaikban élők érdekében. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara arra kéri a gazdálkodókat, hogy ne hagyják az utolsó pillanatra az egységes kérelmek benyújtását, közölte a kamara. A minisztérium idén sem alkalmaz késedelmi szankciót, de a jövő keddi határidő után beadott kérelmeket vizsgálat nélkül visszautasítják. Kiemelték, a közös agrárpolitika stratégiai terve és a vonatkozó rendeletek pályázati felhívások változásait, ezek miatt ugyanis módosul a kérelmek beadása. Segítségért telefonon lehet keresni a falugazdászokat, elérhetőségüket a kamara keresőjében tették közzé. A kérelembeadási időszak április 15-én kezdődött, keddig a gazdálkodók 133.275 kérelmet adtak be, 94.366-ot a kamarai falugazdászok segítségével. Tavaly 154.586 egységes kérelem érkezett a Magyar Államkincstárhoz, idén több mint 50 támogatási jogcímre intézkedésen lehet támogatást igényelni, illetve adatszolgáltatási kötelezettséget teljesíteni, olvasható a közleményben. Májusban 161 földmozgást regisztrált a Kárpát-medencében a Hunrenföld Fizikai és Űrtudományi Kutató Intézet Kövesligeti Radószeizmológiai Obszervatóriuma. Az intézmény a Facebook oldalán azt írta, májusban 46 természetes eredetű földrengést és 115 bányarobbantást regisztráltak a Kárpát-Pannon régióban. A közlemény szerint a hónapban a lakosság által is észlelt földmozgás történt. Május 5-én 2 óra 35 perckor Horvátországban a horvát-szerb határ közelében, a szerbiai Zombor mellett a magyar határtól mintegy 20 kilométerre egy 4,2-es magnitudójú földrengés pattant ki. Május 13-án pedig 19 óra 16 perckor Magyarországon, Nagykanizsa térségében egy 2,4-es magnitudójú földrengés keletkezett, írja a közlemény.
Az időjárásról.
Pénteken nyugat felől átmenetileg erősen megnövekszik a felhőzet, de keleten még sok napsütés várható, elszórtan előfordulhat zápor, néhány zivatar is kialakulhat, az északnyugatira forduló szelet élénk helyenként erős lökések is kísérhetik. A maximum hőmérséklet térségünkben 25 és 29 fok között valószínű.
Európa Rádió híreit hallották. Repeta. Repeta. Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeta.
Kedves hallgatóink, a hagyományoknak megfelelően május 11-én Miskolc város napján ünnepi közgyűlésen adták át a kitüntető címeket és díjakat a város kiválóságainak. Az év sportolója díj férfi kategóriájának győztese Büki Ádám sífutó, a Miskolci Honvéd Sportegyesület sportolója lett, aki már 6 éves korában megismerkedett a sífutással. A sportegyesület színeit képviselve kvótát szerzett a sportágban a 2026-os milánói téli olimpiára. 5 versenyszámban indult a rangos megmérettetésen. A kiváló sportoló a veszprémi Kónya Ádámmal képviselte hazánkat az 5 karikás játékokon. Büki Ádámmal Sütő Dávid Pelé beszélget.
Üdvözlöm Büki Ádámot, a Miskolci Honvédese sportolóját, sífutóját. Első körben gratulálok egy díjhoz, és korunkra való tekintettel, ha megengeded, tegeződnék. Milyen kitüntetést, milyen díjat vehettél át itt Miskolcon?
Köszönöm szépen először is a meghívást, illetve a gratulációt is. Én a Miskolcváros év sportolója kitüntetést vehettem át, ami igazán megtisztelő volt, és őszintén szólva annyira nagyon nem is számítottam rá. Úgyhogy mindenképp ez egy nagyon jó pillanat volt.
Hogyan élted meg a kitüntetést, akár ott a színpadon magát, az ünnepséget? Említetted, hogy meglepetés volt.
Igen, szerintem egy nagyon szép ünnepség részesei lehettünk. Mi gyakorlatilag a színpadon berendezett ilyen kicsit kávéház feelingben élhettük át az egészet, és ott ugye minden díjazottról egy ilyen körülbelül egy perces kisfilmet levetítettek, amit a kitüntetés megelőző hetekben forgattak le mindenkivel. Nyilván a mi részünk is egy már maga az, hogy készítettek velünk ilyen felvételt, az, hogy kijöttek egy edzésre, és ott igazából ez is egy kicsit úgymond újdonság volt, mert például síróleren ilyet én még nem csináltam, úgyhogy ott Lilafüred környékén trükkös volt, hogy autóval követték a sírollert, illetve hát ugye az is nagyon jó volt, hogy itt tényleg az összes díjazottat kicsit mi is megismerhettük, és beleláttunk a munkájukba.
Milyen érzés volt így kívülről magadat látni egyfajta méltatásként, hogy bemutatják a te munkádat, az eddigi elért eredményeidet?
Igen, mi azért színpadról is egész jól láttuk szerencsére a kis filmet. Nagyjából így megvolt, hogy mi lesz, de ugye mi nem láttuk a vágott filmet készen, csak ott tényleg élőben, és akkor szerintem egy ilyen jó dolog volt, hogy mindenki egy kicsit felelevenítette, hogy honnan jön, mit csinál, és hogy mik a mondjuk a céljai, vagy mi az, amit elért.
És hát ugye Miskolc városától kaptad az év sportolója díjat. Miskolc neked mit jelent, mit hordozol úgymond a szívedben Miskolcról, akárha egy rajtvonalhoz odaállsz, vagy csak egyszerűen edzel bárhol, itthon, Budapesten, vagy külföldön?
Igen, én Miskolcon nőttem fel, gyakorlatilag az egyetemista éveim során költöztem később Budapestre, és gyakorlatilag én ott alapoztam meg a nevezett kis sportkarrieremet. Tényleg nagyon jó közösség van Miskolcon, szerintem az, hogy nagyon közel van a természet, ugye ott a Bükk, mi szerencsére nagyon jó helyen laktunk, illetve a szüleim most is ott élnek még, és gyakorlatilag tényleg kiléptem a házból, és már mentem az erdőbe, vagy éppen kerékpározni, vagy éppen télen mondjuk, amikor még nagyobb havak voltak, akkor ugye Bánkútra is egész gyorsan fel lehetett érni egy-egy sífutó edzést megcsinálni, úgyhogy abszolút pozitív emlékek meg élmények kötnek így Miskolchoz, és tényleg egy ilyen szerencsére egy olyan közösségbe nőhettem fel, aminek így az értékeit a mai napig magamban hordozom, és tényleg, hogyha találkozom az ország bármely részén miskolciakkal, akkor ez egy felüdülés.
És gyerekkorodban milyen sport iránt érdeklődtél? Egy kicsit visszalépünk a múltba. Gyerekkorodban hogyan kezdődött a sport iránti érdeklődés? Mi volt úgymond az első sportod?
Én elég szerencsés helyzetben voltam, mert sok sportágot kipróbálhattam, már egész az óvodától kezdve ott igazából úszás, jégkorcsolyázás, utána pedig általános iskolába, gimnáziumba mindenféle labdajátékokat. A sífutást is egyébként elég korán már ilyen 6-7 éves koromban kipróbálhattam, és akkor ott ugye tényleg mindenfélét csináltam, de egyiket se annyira nagyon komolyan, és amikor ilyen, hát ilyen ifi korosztály környékén 16 éves koromban, akkor már úgy bennem megfogalmazódott, hogy akkor ha már csinálok valamit, akkor csináljam egy kicsit komolyabban, és akkor ugye egyfajta válaszút elé érkeztem, hogy akkor még sportág legyen az, és akkor így végül is a sífutás mellett döntöttem, illetve a terepfutás az, ami még úgy hangsúlyosabb maradt, mert ezek nagyon jól kiegészítik egymást, és hát persze a felkészülés részeként azóta is futok, kerékpározok, úgyhogy elég sokféle outdoor sportot csinálok, ez szerintem azért is jó, mert tényleg jól kiegészítik egymást, és segít abban, hogy ne égjünk ki, hogy minél hosszabban, fenntarthatóan legyen motiváció, mert tényleg nem nap csináljuk ugyanazt a mozgást, de mégis közben, meg ugye még nyáron a síroller is egy nagyon fontos felkészülési forma, úgyhogy mindig is így az állóképességi sportokban éreztem, hogy eredményesebb tudok lenni. Nyilván valamilyen csapatsportokkal összehasonlítva könnyebb a felkészülés, mert nem kell edzésekhez másokhoz igazodni, hanem tényleg ilyen elég rugalmas, amikor én tudok menni edzeni, akkor kimegyek, edzek, és amennyit beleteszek, annyit veszek ki belőle jó esetben. Úgyhogy igazából emiatt sokáig még biatlonoztam, illetve azt mondom, hogy ugye sífutással kezdjünk gyerekkorban, utána itt Magyarországon azért az utánpótlás nagy részt a biatlonra épít, úgyhogy én is ott nagyon megszerettem a lövészetet is, és akkor egészen tényleg gyakorlatilag az előző olimpia utáni évig a biatlon volt így a fősportág, és mellette ilyen évi pár sífutóversenyen rajtozáltam, ami belefért, mert azért a biatlon verseny naptár is télen elég sűrű volt, és akkor végül az előző olimpia után már azért érett, hogy váltsak sífutásra, mert mégis közelebb állt hozzám, és úgy éreztem, hogy talán eredményesebb tudok lenni, de aztán végül szerintem a lehető legjobb időpontban váltottam csak sífutásra, mert onnantól még majdnem egy teljes olimpiai ciklusom volt a felkészülésre, és így részt tudtam venni gyakorlatilag végig a teljes olimpiai kvalifikációs időszakban.
Körülbelül mikor dőlt el, és miért pont a sífutás mellett döntöttél? Bármilyen szülői befolyás, behatás volt-e? Ugye szüleid is sportoltak, a szakákban benne vannak. Miért pont a sífutás mellett döntöttél?
Igen, egyébként ilyen nyomás, szülői nyomás nem volt sose. Tehát, hogy azt sportoltunk, tesszük, amit szerettünk volna. Igazából tényleg így ez tetszett meg a legjobban, meg nagyon szeretek kint lenni a szabad levegőn, menni mindenfelé a természetben, akár éppen tényleg futva, vagy akár síléceken. És hát a biatlonról való váltásban pedig az is közrejátszott, hogy ez egyrészt az olimpiára úgy éreztem, hogy sífutásban azért jóval jobb esélyeim vannak kijutni, illetve már ezt a teljes olimpiai ciklust főállású munka mellett csináltam végig, és biatlonban nagyon nehéz lett volna kvótát szerezni magyarként, mert eléggé más a kvalifikációs rendszer, illetve ugye a másik dolog, hogy így munka mellett az edzés óra számban már jelentősen kevesebbet tudok megcsinálni, mint mondjuk egyetem alatt, és így már a lövészetet nagyon-nagyon nehéz lenne beiktatni, úgyhogy annak tényleg eredménye is legyen.
És mit lehet tudni magáról a sífutásról, mint sportágról, szakágról, milyen felszerelésben, milyen körülmények között, hogyan sportoltok? Ha valaki még nem látott volna sífutó versenyt, hogyan képzelje ezt el, miként zajlik egy ilyen?
Igen, most itt nagyon sok mindenről lehetne beszélni. Gyakorlatilag, ha azt veszik, hogy a mai világban úgy néz ki egy sífutó felkészülés, akkor az úgy néz ki, hogy a versenyszezon az körülbelül november végétől március végéig tart. Áprilisban van egy körülbelül hónap most pihenőidőszak, és akkor ilyenkor májusban kezdjük el az alapozást, ahol azért változatos, hogy éppen ki mit csinál, de mondjuk a többség tényleg fut, sírolezik, kerékpározik, konditermi edzéseket végez, és akkor az így megy a nyár végéig. Itt nagyon sok az edzésóra szám, az intenzitás még csak mérsékelten magas, és akkor ez is megint versenyző függő, hogy ki mennyire akar mondjuk síroleren versenyezni, mert annak is ugye külön van versenyszezonja mondjuk nyár közepétől ősz végéig, és ott egyre inkább a síroller irányába helyeződik a hangsúly, tehát egyre több edzést végzünk síroleren, és akkor egyfajta második alapozás következik szeptember, október, novemberben, amikor ugye elkezdjük a havas kilométereket gyűjteni. Ősz elején nyilván inkább ez gleccseren tud megvalósulni, tehát ott ilyen kb. 3000 méter magasságban vannak sífutópályák, és akkor oda járunk fel gyűjteni a havas kilométereket. Felszerelés igényben pedig, hát sajnos ez egy elég technikai sportág, aminek magas a felszerelés igénye. Ugye, csak hogyha most azt nézzük, hogy arról beszélünk, hogy alapvetően kell mondjuk egy sífutó léc, egy sífutóbot, sífutó cipő, akkor az még úgy nem is hangzon olyan soknak, bár egyik se egy kifejezetten olcsó felszerelés, de hogyha viszont azt mondom, hogy egy felnőtt versenyzőnek alsó hangon most sífutásban a kézfutó stílus, tehát a klasszikus és kocsijázó stílust is veszük, akkor ilyen 16-16 pár lét az, ami sílét az, ami lefed mindenféle hótípus, mindenféle időjárási viszonyt, akkor azért ez egy elég költséges sportág tud lenni, illetve a másik az, hogy tényleg ugye rengeteget kell hozzá most már sajnálatos módon külföldre utazni, hogy egyáltalán havon lehessünk. Szerencsére ebben a Magyar Síszövetség minket válogatott versenyzőként teljes mértékben támogat, tehát minden edzőtáborunk, minden versenyünk költségeit gyakorlatilag fedezik. Ugyanakkor viszont azt kiemelném, hogy Normafán van egy 1 kilométeres sífutókör, amit azért szerencsére egész sok havas napot tudnak garantálni a tél folyamán, amikor olyan az időjárás. Ez egy szerintem kiváló felkészülési lehetőség, én is gyakran járok, amikor itt van vagyok. Tehát most például ugye januárban, amikor leesett ez a nagyobb hó, akkor tényleg így öröm volt látni, hogy az országnak nem is tudom, ilyen 20-30 különböző pontján, ahol azért voltak olyan helyek, ahol már nagyon rég nem húzott szerintem senki sífutó létre, de mégis látszódott, hogy azért az emberekben van erre igény, és hogy amint van egy kis lehetőség, akkor megragadják, és kimennek sífutni a természetben.
A síellés és a sífutás között, gondolom ez gyakran megkérdezik, egy kicsit árnyalva ezzel magát a sportágat. Mi is a különbség, vagy hasonlóság? Gondolom azért a sífutás egy kicsit másabb.
Igen, a lesiklás az egy sokkal technikaibb, nem álló képesség alapú sportág, inkább mondanám ügyességinek, de azért iszonyatos erő kell ott a, ugye gyakorlatilag az embernek a testsúlyát mozgatni olyan sebességgel, olyan kanyaríveken, tehát teljesen más képességeket igényel, illetve ugye csak ha magát a pályát nézzük, akkor ugye egy lesikló pályánál az a nehezebb, hogy ott ugye mondjuk tényleg egy előkészített profi minőségű pálya kell, ahol van egy sílift, le tudnak zárni pályaszakaszokat, ahol a versenyzők tudnak edzeni, versenyezni. A sífutópályáknál kicsit talán olyan szempontból egyszerűbb, hogy az bárhol, ahol leesik egy kis hó, vagy éppen tudnak hóágyúzni, vagy snow farmingból van nekik eltéve hó előző szezonokból, akkor azt ki tudják teríteni, csak onnantól kezdve ott lehet sífutni.
Az olimpiára, ugye a 26-os milánói téli olimpiára hogyan, miként készültél, hogyan sikerült a kvalifikáció? Talán ezt kezdjük ezt a történetet ott az elején, hogy mit szóltál hozzá, amikor kiderült, hogy kijutottál, mehetsz az olimpiára?
Nagyon nagy megkönnyebbülés volt, mikor kiderült, bár már azért régebb óta lehetett sejteni, de azért tényleg egy olimpia olyan, hogy amikor eljutunk addig, hogy ki van mondva, hogy valaki kijutott, illetve én mindig azt szoktam mondani, hogy amikor a repülőben vagy a buszban ülsz az adott versenyre, akkor jutottál ki, addig még ugye bármi megtörténhet, akár egy betegség, sérülés, tehát odáig el kell jutni a megfelelő formában, és tényleg egészségesen. És azért az olimpiai kvalifikáció az elég hosszú volt, tehát most próbálom azért viszonylag röviden összefoglalni, de nagyjából 2,5 évvel az olimpia előtt már úgymond résen kell lenni, mert ugyan hivatalosan akkor még nem indul el az olimpiai kvalifikáció, de az olimpiai kvalifikáció úgy nézett ki, hogy egyrészt egy egyéni szintet is meg kellett futni nemzetközi versenyeken. Itt két fajta szint van. Az egyik szint, ami a gyengébb szint, az gyakorlatilag úgy néz ki, hogy ha azt megfutod, akkor vagy egy, vagy két versenyszámban állhatsz rajtad az olimpián. A nehezebb szint, az most csak, hogy így nagyságrendileg nézzük, 300 fiszpont alatti eredmény kell a ehhez az első szinthez, amit mondtam, másikhoz 150, itt minél alacsonyabb a pont, annál jobb egy versenyző, tehát azért itt arányaiban ugye a fele pontszám alatt kell lenned, hogy ezt az erősebb kvalifikációs szintet elért, amivel indulási jogot nyersz minden versenyszámban. Na most itt minden nemzetközi verseny számít, az olimpiát megelőző körülbelül másfél éves időszakból. Ez a része, ez viszonylag simán sikerült, gyakorlatilag már néhány verseny után szerencsére megvolt ez a kvalifikációs szinten. És akkor kvótaszerzés az pedig úgy zajlott, hogy az országnak tudunk mi kvótákat szerezni, mert hiába mi indulunk minden versenyeken, ugye végül Kóny Ádámmal ketten jutottunk ki, hiába mi indultunk minden kvótaszerző versenyen, az nem garantálja, hogy ugye mi jutunk ki, ez csak az garantálja, hogy az országnak van kvótája, vagy nincs. Az első kvótát azt viszonylag relatív könnyen tudja minden ország megszerezni, mert ott az olimpiát megelőző világbajnokságon kell egy ilyen 300 fiszpont alatti eredményt egy versenyzőnek elérnie. Tehát ez igazából azt szolgálja, hogy minél több nemzet képviseltetesse magát az olimpián, és emiatt viszonylag alacsony a belépési szint. Tehát ezzel az egy kvótával gyakorlatilag mi, amióta sífutás, számolhatunk, hogy ezt meg tudjuk szerezni Magyarországnak. Na most a második kvóta viszont ennél már sokkal-sokkal nehezebb, mert ott a nemzeti rangsorban a top 30 nemzet között kell végezni, és a nemzeti rangsorban pedig úgy tudsz pontokat gyűjteni, hogy világkupa indulásokkal, világbajnokságon való részvétellel, június 23-as világbajnokságon való részvétellel, és ugye minden helyezésért kap pontokat a nemzet. Na most gyakorlatilag az nehezíti meg, hogy akinek nincs világkupás versenyzője, legalábbis a férfiaknál, a nőknél kicsit más a helyzet, mert ott kevesebb nemzet van a világkupán, de férfiaknál, ha nincs világkupás versenyző, akkor gyakorlatilag ebbe a top 30 nemzetbe bekerülni lehetetlen, és nekünk éppen ez volt a szerencsénk, hogy Kóny Ádámnak is, meg nekem is megvolt abban a szezonban a teljes szezonra a világkupa kvalifikációm, így el tudtunk indulni minden világkupa versenyen, és ezzel bőségesen elég pontot tudtunk gyűjteni, hogy végül a top 30 nemzet között zárjunk, és akkor gyakorlatilag így szereztük meg a második kvótát, és onnantól kezdve igazából ugye a Magyar Sífszövetségnek a feladata, hogy eldöntsék, hogy ezt a két kvótát, ami ugye megszerzésre került, ezt kiknek fogja odaadni, és szerencsére így nálunk ez nem volt nagyon kérdés, voltak válogatóversenyek, ott igazán ugye a tartalék helyett válogatóztak a fiúk, én is részt vettem egyébként a válogatóversenyek egy részén, de mivel ugye nekik még nem volt meg akkor ez az indulási joguk minden versenyszámban, és onnantól már igazából nem is volt úgy annyi idő, hogy reálisan meg tudják szerezni, meg nem is voltak annyira közel ahhoz a szinthez. Tehát onnantól igazából mi már sejtettük, hogy biztos a helyünk, illetve hát ugye mi már előtte is jóval igazából az egész nyári felkészüléstől úgy építettük fel a versenytervezetet, meg tényleg az edzőtáborokat, hogy az olimpiára legyünk jó formában, és nem feltétlenül, hogy most azokon a válogatókban legyünk csúcsformában.
Amikor kiutaztál az olimpiára, érzelmileg, lelkileg ez miként csapódott le benned? Hogyan érted meg azt, hogy már ott vagy a helyszínen, olimpián lehetsz kint? Gyerekkorodban gondoltad-e volna, hogy olimpikon leszek?
Én szerencsére nagyon pozitívan éltem meg ezt az egészet, és abszolút így hozzátett a teljesítményemhez, hogy úgy álltam hozzá, hogy nincs vesztenivalóm, és csak élvezem ki, amennyire lehet. Úgyhogy ez szerintem mindig egy jó megközelítés, hogy nem foglalkoztam másokkal, mások eredményeivel, vagy hogy ki milyen versenyző, hanem tényleg így próbáltam magamból a maximumot kihozni. Volt egy kisebb betegségem sajnos így az olimpia előtt közvetlenül, egy ilyen vírusos fertőzés, de még azt mondom, hogy szerencsére abból is sikerült annyira helyre jönni, hogy azért, ha nem is életem csúcsformájában, de jó formában, és abból a maximumot kihozva tudtam versenyezni. Úgyhogy tényleg én most már azért ugye 30 évesen jutottam még ki az olimpiára, és hát azért gyakorlatilag 14 éve készültem komolyabban így a sífutásra, biatlonra, úgyhogy tényleg egy olyan pillanat volt, amire már nagyon régóta vártam, és emiatt ugye nagyon tudtam értékelni ezt az egészet, hogy tudtam, hogy mennyire sok munka meg áldozat van mögötte, hogy én itt lehetek, és kijutottam, és hát ugye azért is hálásak lehetünk, hogy mi gyakorlatilag így, hogy minden versenyszámba rajtozálhattunk, így 3 hetet kint tölthettünk Valdi Fiammében, mert azért ez egy szerintem kivételes helyzet.
Maga belülről a verseny, vagy a különböző versenyszámok milyen élményt adtak neked, illetve mely versenyszámokban tudtál elindulni, és milyen eredmények sikerültek?
Igazából a siatlon versenyszámmal kezdtünk, ami nekem nem egy legerősebb versenyszámom, ez 10 km klasszikus stílus és 10 km korcsolyázó stílus. Itt igazából az volt a cél, hogy itt elég rövid körökön futjuk a versenyt, és az volt a cél, hogy minél tovább eljussak a versenyben, mert itt ugye lekörözés van, tehát amikor a legjobbak gyakorlatilag utolérnek ezen a körön, akkor ki kell állni, vagy kintenek, sőt még nem is amikor utolérnek, hanem kicsivel ugye hamarabb. Ez igazából egy úgymond bemelegítő verseny volt nekem a többi versenyszámra, meg egy kicsit a formafelmérést is szolgálta így a betegség után, hogy mennyire sikerült helyrejönni. Úgyhogy szerencsére azért összességében kifutottam magamat, és kiosztam magamban a maximumot. A következő versenyszám az egy klasszikus stílusú sprint volt. Igazából nekem ez a úgymond leggyengébb számom, mert se nem vagyok sprinter alkat, illetve a klasszikus stílusra is gyakorlatilag én azóta készülök egy kicsivel komolyabban, amióta ugye biatlonról sífutásra váltottam, de azóta is egyébként inkább a korcsolyázó stílusú távolsági versenyekre fókuszálok, vagy így a felkészülésem alapját, úgyhogy itt igazából semmilyen elvárás nem volt magammal szemben. Itt egy kicsit az időjárás körülmények nehezítették meg a versenyt, úgyhogy amiatt egy kicsi maradt az eredményben, de egyébként nem volt egy nagyon rossz futás. A 10 kilométeres skating egyéni indításos verseny volt ugye nekem a főszámom, amiben 86. helyezést értem el, 113 vagy 116 indulóból. Ez volt így a főversenyszám, meg ugye ezen indulhattak a legtöbben, tehát ebben volt a legnehezebb jó helyezést elérni. Szerintem a helyezésben abszolút elfogadható, meg sikerült nálam egyébként jobb versenyzőket megelőzni. Az időhátrány az egy picit lehetett volna jobb. Ott megint az volt, hogy ugye egyénindításos versenynél a jobbak elindulnak a mezőny elején, tehát gyakorlatilag mi mondjuk ilyen, van akihez képest, hogy ugye 96-os rajtszámmal indultam, azt hiszem, tehát több mint 3/4 órával az első induló után indultam, és amikor melegszik a hó, akkor azért az akár egy ilyen fél perc, egy perces különbséget is jelentett a pályában, ahhoz képest, aki korábban indul. Tehát azt egy kicsit sajnáltam, hogy ez az időhátrányom emiatt egy kicsit talán több lett, de teljes mértékben kifutottam magam, tehát nem maradt semmi a pályában, sikerült jól felépíteni a versenyzést, és a következő versenyszám a csapatsprint volt, ahol szerintem így messze sikerült felülmúlnom az elvárásokat, mert én is meglepődtem, hogy igazából ennyi hátrányat be tudtam érni, és még egy csapatot meg is tudtunk előzni, mert ott végül 27 csapat volt, ami ugye már eléggé limitálja a résztvevők körét, tehát ez ugye mindig az arra utal, hogy a mezőny viszont akik vannak, azok nagyon erősek, és így nézegettük a rajtlistát, és hát nem nagyon volt olyan, akit így reálisan előre azt mondtuk, hogy hát akár meg tudunk közelíteni, de szerencsére így, hogy tényleg egy úgymond magamhoz képest expert sikerült futni, illetve hát ugye az Ádi is nagyon jól futott, így meg tudtunk előzni egy csapatot, és a zárószám az pedig az 50 kilométeres klasszikus stílusú versenyszám, ahol a siatlonhoz hasonlóan ugyanolyan célokkal vágtunk neki, hogy minél tovább eljutni a versenybe, mert az is tömegrajtos verseny lévén a lekörözéses verseny volt. Ott még kevesebb induló volt, mint a siatlonon, mert azért egy 50 kilométeres versenyre már már nem áll oda mindenki. A sprinterek például nem nagyon, ugye még egy 20 kilométeresre csak odaállnak, mert ott azért el lehet jutni a bojjal, és akkor a hajrá versenyben a sprintereknek is van esélye. Itt az 50 kilométeresen azért így, hogy a norvégok gyakorlatilag az elejétől kezdve elég komoly tempót mentek, és az élbolyt szétszakították. Gyakorlatilag sprintereknek gyaklábon kívül, aki, de ő nem is fejezett sprinter, mert ő távolsági versenyeken is iszonyatosan jó eredményeket tud elérni, de hogy innentől kezdve ugye, mivel erre számítottunk, ezért egy szűkebb mezőny indult, így végülis 54. helyen köröztek le, ami szerintem helyezésben elég jó. Még egy kicsit jó lett volna ott menni, de igazából ez is klasszikus stílusban volt, és bár ott bár egy 50 kilométeres versenyszám az elég közel áll hozzám, én szeretem a minél hosszabb távokat, és ott ugye állóképességből tudom valamennyire kompenzálni a technikai hiányosságokat, úgyhogy így azt gondolom, hogy ameddig eljutottam a versenybe, az így rendben volt, és elég jól tükrözte az aktuális állapotomat, meg a teljesítményemet.
Így egy év sportolója díj után és egy téli olimpia után egy azon éven milyen jövőbeli tervek vannak még? Miket tervezel, mi vár rád?
Ezt az évet most egy kicsit szeretném mindenképp lazábra venni, mind edzés, mind versenyzés szempontjából. Vannak persze célok, ugyanúgy edzek, csak nem szeretnék magamra semmilyen nyomást helyezni, meg azért kimerítő volt így az olimpiai kvalifikációs időszak. Iszonyú mennyiségű verseny, tényleg ilyen 40-50 verseny per évet csináltam az elmúlt 2-3 évben, úgyhogy ezt mindenképp most egy kicsit szeretném, hogyha kevesebb lenne, kicsit a magánéletre koncentrálni, meg igazából az egész az a célom, hogy feltöltődjek és bele tudjak vágni a következő olimpiai felkészülésbe. Ezzel most így le is lőttem előre, de szeretném folytatni a következő olimpiáig, és igazából jó lenne egy második olimpiára is kijutni. Meglátjuk, hogy ez sikerül-e.
Kedves hallgatóink, Miskolc város napján az Él sportolója díjban részesült Bükki Ádám sífutó, a miskolci honvédese sportolója. Ennek apropóján beszélgetett a sportolóval Sütő Dávid Pelé.
Repeta. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeta.
Bármi a kérdés, a falakra fessen mesél. minden ház, ezüst szürke szőke, círmos gyöngyház fény. Tartott bevita macskakő, a város buja őserdő, légcsillagás a víz tükré.
Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
Rebeka.
Kedves hallgatóink, a 2026-os nyári szezon turisztikai kilátásait tekintve optimista az idegenforgalmi szakember, bár azt nehéz megmondani, hogy mi várható a világszintéren egy-két hónap múlva. Bárdos István rádiónknak elmondta, a közelmúltban kirobbant közel-keleti háborús konfliktus ellenére egyáltalán nem csökkent az érdeklődés az utazások iránt. Az autóbuszos utazások iránti érdeklődés megnőtt az utóbbi időszakban, a repülőgépes nyaralások száma pedig alig esett vissza. Továbbra is a legnépszerűbbek a közeli, a földközi tenger medencéjében elterülő üdülőhelyek, valamint a Török Riviera, a Görög szigetek, Egyiptom vagy a spanyol tengerpart. Hogyan érintette a régió utazási irodáit a Dubaj és a környező országok elleni támadás? Milyen kihívások elé állította a szakembereket ez a váratlan helyzet?
Az kétségtelen, hogy minket is meglepett az első pillanatban, amik történtek, és annak a hirtelen reakciói sem mutatták azt, hogy ebből esetleg majd ilyen eszkaláció lesz, vagy pedig egyáltalán más irányt mutatnak. Az események hát sajnos pillanatilag nem túl jól áll a helyzet, legalábbis a közel-kelet és arra lévő desztinációk irányában. Azt azonban talán szerencsésnek mondhatjuk a szerencsétlenségben, hogy ez gyakorlatilag a téli egzotikus szezonnak majd, hogy nem a végén következett már be. Tehát a nagy utazások, a távoli utazásokat ez már kevésbé befolyásolta, illetve a végét sajnos igen, hiszen ott azért kellett csoportokat, utasokat hazahozni, de alapjában véve a téli egzotikus utak már nagyjából lecsengtek.
A konfliktus kirobbanása óta mit tapasztalnak az utazási irodák? Visszafogta-e a vállalkozói, illetve utazási kedvet, vagy inkább csak az úticélok változtak meg? Mennyire lettünk óvatosabbak az úticélok megválasztása terén?
Hát az első pillanatban nyilván mindenki megriadt, és nekünk is az volt az első gondolatunk, hogy valószínűleg felértékelődnek az autóbuszos és a saját gépkocsis utak, talán a repülős kárára, de azt kell, hogy mondjam, hogy a jelenlegi foglalási adatok nem ezt mutatják. Tehát az biztos, hogy azok a közeli földközi tenger medencében elterülő üdülőhelyek, tehát gondolhatunk itt esetleg a Török Rivierára, gondolok itt a Görög szigetekre, vagy Egyiptomra, vagy esetleg Spanyolországra, ezek pillanatilag nem mutatják, hogy nem lenne komoly az érdeklődés. Egy pici nyilván kevesebb, mint a tavalyi, de egyáltalán nem esett olyan mértékben vissza az érdeklődés a repülőgépes nyaralások iránt, mint ahogy eredetileg gondoltuk. Az kétségtelen, hogy az autóbuszos utak száma megnőtt, illetve hát azok gyorsan beteltek, vagy legalábbis nagy részük betelt, és hát az is várható, hogy a személykocsis utak kapcsán pedig nyáron ki lehet tenni valószínűleg Horvátországba megtelt táblát, annyian fognak gépkocsival elindulni a legközelebbi horvát tengerpartra, de azt kell mondjam, hogy a jelenlegi állapotok szerint én sem tudom, hogy egy hónap múlva mi várható. A jelenlegi állapotok szerint úgy néz ki, hogy egyáltalán nem csökkent az érdeklődés a Török Riviera, a Bulgár tengerpart, a Görög szigetek irányába, sőt Albánia is most már feliratkozott, és a spanyol partok is megmaradtak az érdeklődés középpontjába. Tehát pillanatilag azt tudom mondani, nyilván mindenki óvatos. Tehát nagyon sokan vannak úgy, mint ön, hogy meggondolják, hogy akkor most foglaljak, vagy ne foglaljak, vagy mi lesz, vagy megyünk, nem megyünk, vagy csak itthon maradunk. De én például tegnap jöttem haza a Balatonról, és azt kell, hogy mondjam, hogy a Balatonon sem mondják azt, hogy már olyan óriási nagy a belföldi érdeklődés. Tehát ez egy érdekes szituáció, mert nyilván a belföldre is és a külföldre is bizonyos utasok kivárnak, viszont van egy alapvető probléma, egy helyzet, hogy minden nyaralásnál mindenütt a helyszínek azok adottak, tehát a helyszínek és a helyek. Tehát pillanatilag az van, hogy aki nem mer foglalni, az valószínűleg később egy emelkedett árral fog, vagy éppen foglal táblával találkozni egy bizonyos üdülőhely tekintetében. De azt kell, hogy mondjam, a repülős utakra visszatérve, hogy vannak például olyan utaztatóirodák, utazási irodák, akik most már garantálják, hogy ugyanazon az áron, vagy egy minimum áron, de el fognak menni az utak. Hát nyilván mindenki bizakodó, és még a nyári szezon, hál' Istennek, azért kicsit odébb van, azért egy-másfél hónap még van, addig pedig várhatóan megoldódnak, vagy oldódnak meg problémák, de alapjában véve a foglalások alapján ezt tudom mondani.
A hírekből viszont azt halljuk, hogy egyre több légitársaság jelenti be, hogy ritkítja a járatait, illetve lehet, hogy bizonyos idő után el se tudnak indulni a kerozin hiány miatt. Lehet ilyen körülmények mellett is tervezni?
Ez egy egészen más álláspont vagy állapot. Ezek a nagy légitársaságok, és nem is mondjunk neveket, mert nem illik, valószínűleg nagyon sok olyan járatot szüntetnek meg, amik eddig sem voltak eredményesek. Tehát amikről úgy tűnik, hogy nem hozta a várt eredményeket, azokat nyugodt szívvel lezárják és nem indítanak. Ugyanakkor azokat a járatszámokat, amik akár Budapestről egy London vagy bármelyik irányba eddig elindultak, egyáltalán nem csökkentek és nem is állnak meg. És a másik érdekes dolog, hogy a fapadosok közül a két komolyabb, ugye a Ryanair és a Wizz Air, ők egyértelműen bejelentették, hogy ők tovább repülik a járatokat, náluk nincs probléma kerozin hiánnyal, vagy nem tudom, hogy legalábbis hogy fogják majd megoldani, de pillanatilag abszolút pozitívan állnak a dologhoz, és azok a légitársaságok pedig, akik a charterjáratokat csinálják a földközi tenger különböző üdülőhelyeire, azok is egyelőre pozitívan állnak a dologhoz, úgyhogy én bizakodok, hogy ez valószínűleg a szezon önmagában szolidabb lesz, mint a tavalyi, de hogy nem lesz benne olyan nagyon komoly kiakadás, mint a COVID esetében, vagy mondhatom a előző olajválságot is.
Van-e arra valamilyen vész intézkedési terv abban az esetben, ha például tovább súlyosbodik a konfliktus a Közel-Keleten, nem lesz üzemanyag, és esetleg vissza kell mondani majd utazásokat, erre készül-e valamilyen vészforgatókönyv?
Hát általában, ha egy ilyen szituáció bekövetkezik, akkor nyilván nem az utas a hibás, és azt valószínűleg az utaztató meg is téríti. Tehát ott valószínűleg nem fog az utas rosszul járni, ha valami olyan ok miatt nem tudja elindítani. De én úgy gondolom és úgy látom, hogy a különböző más területekről, más irányból próbálják beszerezni az olajat. Nyilván én sem látok bele teljesen a légitársaságoknak a hátsó dolgaiba, de alapjába véve mindenki igyekszik más, még ha drágábban is, igyekszik máshonnan üzemanyagot nyerni. Pillanatilag azok a hosszú járatú utak, amik tényleg komoly problémát okoztak, mert ott azért óriási mennyiségű kerozin fogy egy távol-keleti, vagy egy még távolabb menő utaknál. Ezeknél valószínűleg lesznek járat felfüggesztések, ha nem változik a helyzet, de ezek a rövid távú 1-2-3 órás utak, ezek szerintem nem hiszem, hogy olyan komoly helyzetet eredményeznének, hogy ne lehetne megvalósítani. Bár jós, én sem vagyok nyilván, és én is a szakma oldalát képviselem, és reménykedem benne, hogy nyilván pozitívan fog eldőlni a helyzet. helyzet, de én azt mondom, hogy pillanatnyilag ne temessük még el a nyarat.
Ha valaki most bemegy egy utazási irodába, és tanácsot kér arra vonatkozóan, hogy milyen úti célokat javasolnak számukra nyári időszakban, milyen lehetőséget tudnak nekik ajánlani teljes biztonsággal?
Vannak olyan üdülő helyek, üdülő célok, amik már évtizedek óta bejáratottak, akár gondolhatunk egy Bulgáriára, vagy a Görög-szigetekre, de ugye azt tudjuk, hogy az utóbbi évtized legfelkapottabb úti célja az a Török Riviera. Ez azért érdekes, mert árérték arányban, még ha emelkedtek az árak a korábbihoz képest is, árérték arányban egyszerűen ez egy verhetetlen úti cél. Ott a kiszolgálás, a minőség, a kapott mennyiség, az valóban egyensúlyban áll azzal a költséggel, amit fizetni kell. Más területeken még ez nem járatott be, bár a görögök is most már igyekeznek bevezetni ezt az úgynevezett all-inkluzívos szolgáltatásokat, de hát az övéké azért még mindig görögös egy kicsit, nem igazából hasonlít a törökhöz, de nyilván máshol is próbálkoznak vele. És aztán beléptek ugye az új célok, belépett Bulgária ismételten, mert ő egy hosszú éven keresztül kimaradt, belépett Albánia mellé, érdekes módon egész télen és nyáron is megmaradt érdekes és forgalmas desztinációnak Egyiptom, tehát a Vörös-tenger, és a másik irányban pedig a Tunézia is ismételten jön, emelkedik fölfelé, és a másik irányban pedig Spanyolország, most már nem csak a kiemelt részek, tehát akár a Barcelona, akár a Malaga, tehát az északi-déli, hanem az egész a spanyol tengerpart most már érdekes lett, hiszen több helyre repülnek közvetlen járatok, és ugye ott van még mellette a Kanári-szigetek is, ami kicsit távolabb, de izgalmas hely. Tehát én úgy gondolom, hogy a repülős utaknál ezek maradnak a fő desztinációk a nyáron is.
Kedves hallgatóink, a 2026-os nyári szezon turisztikai kilátásait tekintve optimista az idegenforgalmi szakember. Bárdos István rádiónknak elmondta, a közelmúltban kirobbant közel-keleti háborús konfliktus ellenére egyáltalán nem csökkent az érdeklődés az utazások iránt.
Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattunk. Repeta. We'll be right back.
Thank you.